Franciaországba ugrunk most, hiszen ott is jelentős események történtek az év során. A stúdióban köszöntöm Sós Eszter Petronellát, Franciaország szakértőt. Kedvi Csokrom, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mik a legfontosabbak? Nyilván a választás.
Igen, nehéz lenne nem a választást említeni az év legfontosabb eseményeként, sőt választásokat, hiszen Franciaországban nem csak elnökválasztást tartottak, hanem nemzetgyűlési választást is. Tehát a következő 5 évre mind az elnök, mind pedig a kormány többség kérdése ezzel eldőlt.
Érdekes volt a választás, egy kicsit ugorjunk vissza, hiszen eléggé szoros volt az első forduló. A között lehetett választani, hogy Le Pen vagy Macron, ugye nagy vonalakban, és Macron lett a befutó. Elégedettek vele a franciák? Jó döntésnek látják ennyi időtávlatából?
Volt egy népszerűségi mélypontja Macronnak nyáron, ez teljesen érthető, azt gondolom, hiszen az a program, amellyel ő megnyerte a választást, az nem arra volt kitalálva, hogy népszerű legyen. Gondolok itt a munkaügyi reformra elsősorban. Amikor ezt a reformot Macron megcsinálta, akkor elkezdett növekedni a népszerűsége. Szeptember óta növekszik, és ismét elérte az elégedettek aránya az 50%-ot, tehát most egy ilyen nagyon-nagyon szűk többségben vannak azok, akik elégedettek az elnök tevékenységével. Ez egy szokatlan görbe egyébként, tehát ez az elégedettségi mutató csökkenni szokott. Meglátjuk, hogy ez jövőre hogyan változik. Én továbbra is azt gondolom, hogy Emmanuel Macron hosszú távú politikai sorsának egyetlen egy mutatóját kell figyelni, és ez a munkanélküliség alakulása, illetve a dolgozók életszínvonalának az alakulása, hiszen ez az, ami az elmúlt 15-20 év francia politikájának a legégetőbb kérdése volt.
Ugye a elődei elodázták ezt a bizonyos munkaügyi reformot. Ugye nagyon sok érdeket sértene, tömegtüntetések is voltak korábban. Most akkor ez azt jelenti, hogy ő neki sikerült, vagy még itt vannak nyitott kérdések?
A legfontosabb változásokat elkezdte François Hollande kormánya, ugye ezt azért mostanában ritkán emlegetjük, de François Hollande a bukása ellenére egy nagyon fontos reformot itt az utolsó 1-2 évben megcsinált. Macron ezt folytatta most rendeleti úton. Ez nagyon fontos, hogy rendeleti úton. Megígérte, így csinálta meg. A jelenlegi narratíva és az elemzők azt mondják, hogy igen, ez egy olyan reform, amit az elmúlt 25-30 évben senki nem mert, vagy senki nem tudott megcsinálni. Viszont maga az elnök azt mondja, hogy körülbelül 2 év, mire ennek a reformnak az eredménye látszik, illetve tegyünk hozzá ehhez még egy dolgot. A szakképzésnek a reformja és a munkaügyi segélyezésnek a reformja, ezek még most zajlanak és hátra vannak. Tehát ugye azért nem csak arról van szó, hogy itt Macron meg akarja könnyíteni az elbocsátást, vagy rugalmasabbá tenni a munkaerőpiacot, ugye ennek van egy ilyen szociális lába is, ez most zajlik, erről nem, most beszélünk.
Ez ellen tüntetnek a szakszervezetek.
Hát ők ugye inkább a megkönnyítés ellen tüntetnek.
Igen.
Persze elégedetlenek, hát ugye olyan nincs, hogy a szakszervezetek mindig tökéletesen elégedettek valamilyen kormányzati reformmal, de a lényeg az, hogy azért itt az elnöki reformprogramnak a megvalósulása sem zajlott még le teljesen, tehát ez is a jövő évnek a kérdése lesz, és hát utána jöhet egy nyugdíjreform, ugye Emmanuel Macron egységes nyugdíjrendszert ígér. Úgyhogy itt az első 1-2 év az ilyen szempontból tumultuózus lesz.
Aztán az is egy fontos szempont, hogy tulajdonképpen állandósították a terrorkészültséget. Mondhatjuk úgy ezt a rendkívüli állapotnak ezt a bizonyos fokozatát. Ennek az árnyékában hogy élnek a franciák? Ők hogy fogadják ezt?
Nagyon érdekes, hogyha ezt egy 15 éves távlatban nézzük, akkor a franciák mindent megcsináltak, amit az amerikaiak szeptember 11 után, az internet valós idejű figyelését, számos egyéni szabadságjog, bizonyos szempontú visszaszorítását, és amikor az amerikaiak csinálták ezt, akkor a franciák föl voltak háborodva, erőteljesen kritizálták ezt, és hát a 2015-ben kezdődő hullám után viszont úgy tűnik, hogy a francia társadalomnak a hangulata jelentősen megváltozott, és elkezdte, ha nem is elfogadni és szeretni, de belenyugvással szemlélni ezeket a változásokat. Én azt gondolom egyébként, hogy ez a következő években nem is fog változni, ugye a kormányzati retorika teljesen jogosan az, hogy a fenyegetettség tartós, és tovább is várhatók mindenféle támadások.
Hát ugye nem csak retorika, hanem ez hát a biztonsági szakértők is ugyanezt mondják, gyakorlatilag ez
én
a realitás.
Én azt mondom, amit a biztonsági szakértők így van, tehát hogy én azt gondolom, hogy a francia társadalom ezt érzi, látja, és átalakította a gondolkodását.
Ez a helyzet okoz-e valami változást abban a viszonyban, ami a bevándorlók második, harmadik generációja és a francia állam között fennáll? Nevezetesen, hogy azért ők szoktak hangoztatni olyasmit, hogy nem szeretik a francia államot, nem is hajlandók megtanulni franciául, gyakorlatilag egy ilyen ellenálló pozícióban élvezik tulajdonképpen a francia állampolgársággal járó juttatásokat.
Most az elmúlt hónapokban az erről szóló vita visszaszorult, Talán azért is, mert a korábbi kormányfők közül Manuel Valls sokkal inkább foglalkozott a külvárosok problémáival és a második, harmadik generációs bevándorlók problémáival, és itt különösen a muszlim bevándorlókra gondolt, hiszen tudni kell, hogy Franciaországban jelentős az ázsiai bevándorlók száma is, ők viszonylag jól integrálódtak. Az elmúlt hónapokban nem ez volt a politikai vita középpontjában, sokkal inkább a frissen érkezők, tehát a menekültek és a gazdasági migránsok problémája. Ugye itt is egy nagyon komoly szigorításnak vagyunk a tanúi immáron kimondva. Ugye erről keveset beszélünk, hogy a francia politika nagyon hasonlít a magyar menekült politikára, csak ez eddig nem volt kimondva, most úgy tűnik, hogy ezt lassan kimondja a francia kormány. És hát a gazdasági kérdésekkel foglalkoztak a legtöbbet, és a külpolitikával, hiszen az új elnök ezekben a kérdésekben lépett előre. Egyébként hozzáteszem, hogy érték kritikák Emmanuel Macront abban az ügyben, hogy a külvárosokkal nem foglalkozik eléggé. Tehát számos olyan szociális és a külvárosokra fókuszáló javaslatot tesznek le, ami talán előre mutató, de nincs ez most a politika középpontjában.
És akkor nézzünk egy másik szempontot, Franciaországra jellemző, illetve az a helyzet, amiben a francia elnök is került. Nevezetesen ugye a britek kilépnek az Európai Unióból. Németországban Angela Merkel leginkább a koalíciós tárgyalásokkal volt, és van is elfoglalva. Macron úgy látszik, hogy mintha egy vezető szerepnek megfelelően, ő viszont megnyilatkozott Európai Uniós reformokkal kapcsolatos kérdésekben. Ez nyilván tudatos, hát hiszen egy elnök nem tesz semmit nem tudatosan, de mire mutat? A Franciaország súlya megnövekedett?
Rövid távon mindenképpen megnövekedett, hiszen olyan nemzetközi politikai űr keletkezett. Nem csak Angela Merkel meggyengülése és tulajdonképpen a német kormányalakítás elhúzódása miatt, meg a Brexit miatt, hanem azért is, mert az Egyesült Államok visszatért egy izolacionista hagyományhoz, vagyis abba, hogy megpróbál nem beavatkozni a nemzetközi folyamatokba és valamennyire visszahúzódni. Ez a franciák számára lehetőséget teremt. Emmanuel Macron ezt elég jól érezte, azt is pontosan tudja, hogy amíg belpolitikailag nem jönnek a sikerek, és a belgazdaságban nem jönnek sikerek, addig ezzel lehet játszani. Nagyon jól csinálja, játszik is. Utalnék itt a december 12-én megtartott klímacsúcsra, ahol ugye az ENSZ klímacsúcsnak a finanszírozási folytatását kezdték el, és hát gyakorlatilag ez olyan politikai üzenetekkel volt tele, amelyek Donald Trumpnak szóltak, ugye Make Our Planet Great Again, eltorzítva egy kicsit a trumpi szlogent. Tehát Macron nagyon nyíltan igyekszik világpolitikai pozíciókat foglalni, legyen szó Szíriáról, legyen szó arról, hogy a szíriai rendezésről elmondja az elképzeléseit, ez is ugye a hétvége programja volt, vagy akár legyen szó a klímáról, ahol ugye a morális vezetést megpróbálja magáévá tenni, és hát bizony-bizony az Európai Unióban is ő volt az első, aki a terveit bemutatta. Nyilván ez egy tárgyalási alap, tehát hogy egy okos politikus egy csomó olyan dolgot is mond, aminek a X százaléka utána kidobható, de valóban neki van egy ilyen vezetési ambíciója.
Sós Eszter Petronella, köszönöm szépen, hogy itt volt és mindezt elmondta nekünk.
Köszönöm szépen.